8 óra. Európa Rádió 94,4. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A nemzeti szuverenitás Svájcnak és Magyarországnak egyformán fontos, sarkalatos kérdés, hangsúlyozta Súlyog Tamás köztársasági elnök a svájci államszövetség elnökével tartott sajtótájékoztatóján. A köztársasági elnök elmondta, a megbeszélésen 4 tematikus prioritásban is egyetértettek, így a fenntartható béke megteremtése, a polgári lakosság védelme, az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa hatékonyságának növelése és az éghajlati biztonság kezelése kérdésében. A kapcsolatok erősítésében fontos összekötő kapcsot jelentenek a Svájcban élő magyarok, akik saját identitásuk aktív ápolása révén is gazdagítják a többségi társadalmat. Fontos erősíteni az európai kontinensen az összetartást és a párbeszédet, hangoztatta a svájci államszövetség elnöke. Viola Amherd elmondta, magyar partnerével beszéltek a feszült európai biztonsági helyzetről, az orosz-ukrán háborúról és a júniusra tervezett svájci békekonferenciáról, amelynek célja elindítani a békefolyamatot, ezért minden jelenlévő ország elmondhatja majd az elképzeléseit és gondolatait a tartós és igazságos ukrajnai béke érdekében. A megbeszélésen téma volt továbbá az ENSZ biztonsági tanácsának, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, az EBSZ-nek és az Európa Tanácsnak a tevékenysége, valamint a közel-keleti helyzet is. A kormány már 14 éve kiemelt figyelmet szentel a családoknak és a gyermeket vállalóknak, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Kecskeméten. Hornung Ágnes a Családbarát Települések Expóján beszélt többek között arról, hogy a család a nemzet legkisebb egysége. Latorcai Csaba, a Közigazgatás és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte. A kormány 2010 óta azért dolgozik, hogy szellemi, lelki és anyagi értelemben egyaránt is erős családok alkothassák a nemzet gerincét, amire építve biztosítani lehet a nemzet megmaradását. Minden eddigi és jövőbeni kormányzati intézkedés, támogatás ezt a célt szolgálja. Hálaadó szentmisét tartottak a Szent István Bazilikában a fővárosban pénteken a Magyarországi Katonai Ordinariátus 1994. évi megalapításának és a tábori lelkészi szolgálat újraindításának 30. évfordulóján. Az apostoli szentszék 1994. április 18-ai hatállyal állította fel a Magyarországi Katonai Ordinariátust. Berta Tibor dandártábornok tábori püspök, aki 1994-ben kezdte meg szolgálatát a katonai ordinariátusban, arról beszélt, hogy 30 évvel ezelőtt, több mint 40 évi kényszerű szünet után kezdődött el a katonai lelkipásztori szolgálat a Magyar Honvédségben. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem, az MTE meghatározó a magyar megmaradás szempontjából, és az új kolozsvári épület felújítása és élettel való megtöltése megtartó erőt jelent, nem csak Erdélyben, hanem az anyaországban is. Példa és megtartó erő a többi nemzetrész számára is, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Kolozsváron a főtéren álló épület avató ünnepségén, amely a Szapiencia Tudomány Egyetemen zajló néptáncoktatás helyszíne és az erdélyi Tudományok háza, alapítvány, kolozsvári székhelye is egyben. Ezt a magyar kormány támogatásával vásárolta meg, és újította fel az egyetemet fenntartó Szapiencia Alapítvány.
Az időjárásról.
Az ország keleti, északkeleti tájain kevés lesz a felhő, ám az ország nagyobb területén felhőség várható. Főként a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és az északi középhegység nyugati felén valószínű elszórtan kisebb eső, zápor. Az északkeleti megyékben a délnyugati szél megélénkül, a csúcshőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és 3 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Mely ige? Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Felépülés a kiégésből. Elfáradtam, Istenem. Végem van. Példabeszédek könyve 30. fejezet első vers. Dr. Richard Swenson egy példát hoz. Ha az erdőben járva találsz egy 3 méteres facsemetét, földig hajlítod, amikor elengeded, visszaáll a normál magasságába. Ám ha újra meg újra meghajlítod a törzsét, egyszer lent marad. A stressz is ilyen. Először meghajlít, de aztán helyreállsz. Kiégés esetén azonban az ember meghajlik, majd eltörik, és törve marad. Amikor a példabeszédek könyvének írója azt mondja, elfáradtam, Istenem, végem van, az nem képzeletének szüleményére vagy pszichológusok szenzációhajház diagnózisára utal. A kimerültség valós, gyakori és veszélyes. Ingerlékenységhez, haraghoz, paranoiához, fejfájáshoz, fekélyekhez, depresszióhoz és öngyilkossághoz vezet. A kiégés miatt valami megszakad az emberben. Nem érdekli, ki látja vagy hallja, csak ki akar szállni. A jó hír az, hogy visszanyerhetjük szenvedélyes lelkesedésünket, termelékenységünket és kiválóságunkat, de ez időbe telik, és a gyógyulás többnyire hekképződéssel történik. A kiégés gyakori a spirituális beállítottságúak az érzékeny emberek körében. Ők internalizálják a fájdalmat, amit meglátnak. Segíteni akarnak a sebesülteknek. Nem veszik észre, hogy nem arra lettek teremtve, hogy a világ összes terhét a vállukon vigyék. Mi hát a megoldás? Megpihenni Istennél. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Zsoltárok könyve 91. fejezet első vers. Ahhoz azonban, hogy a 91. Zsoltár javaiban részesüljünk, annak feltételeit is teljesítenünk kell. Istenben kell maradnunk, és alá kell vetnünk magunkat az ő tekintélyének. Az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Zsoltárok könyve 91. fejezet 2. vers. Figyeld meg a mondhatja szót. Amit mondasz, életet vagy halált jelenthet, felemelhet vagy a mélybe taszíthat. Tehát olvasd Isten igéjét, tedd magadévá, alkalmazd magadra, mondd ki, és az életed fellendül. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik az Európa Rádió debreceni műsora. Először a Makropédia, a könyvkortárs olvasata című kiállításról számolunk be.
Makropédia a könyvkortárs olvasata című kiállítással két ifjú kurátor fog bemutatkozni, Kincses Gergő és Zakar Veronika, akik két különböző egyetemen tanulnak, de részt vettek azon a workshopon, amelyik bemutatta a Modem, a kollégium kincseit, illetve az alföldi nyomdát.
Majd a segítő szakmákban dolgozó kutatásának eredményeiről szólunk.
Az egészségügyi és szociális szakdolgozókat vizsgáltuk, vizsgáljuk továbbra is, hiszen még ugye az adatelemzés szakaszban járunk, tehát vannak már bizonyos részeredményeink, de ezek nem a végleges eredmények. Egyre inkább előtérbe került a munkavilágában a munkavállalóknak a jóléte, és az ezzel együtt járó munkahelyi elégedettség, vagy éppen ennek az ellentéte, ugye az elégedetlenség.
Remélem, velünk tartanak.
Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Mit várok, mit agyalom túl, pörög a lábam, a gondolat lassú. Én igyekszem felül is nyitni, a fejem másikra cserélni. Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem. Nézel, de zavaromban, aki hagyom az esélyt, pedig ott van. Én szólnék, de nekem könnyebb, ha helyettem megkerülöm a földet. Ha megcsöngetsz, biztosan látom, és folyton a mobilon pásztázom. De megvárom, amíg csönd lesz, utálok telúzni, higgy nekem. Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem. Eszedbe jutna kérni egy közös képet, csak emlékké. A tudatom le akar majd lépni, s lehet letagadom, hogy én vagyok én, pedig szűk már ez a jelmez, amit a kis hitűségem tervez. Magamból én vagyok, aki mindig elvesz, örökre maradnék idegen. Pedig csak mondanom kéne gyorsan, s megszűnne a hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, kint elég lenne egyetlen. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem. Itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
A MoDem, valamint a Debreceni Református Kollégium Múzeuma és Nagykönyvtára, Makropédia a Könyvkortárs Olvasata címmel közös kiállítást alkotott meg. Ezzel a két intézmény között elkezdődött az az együttműködés, amely a Debreceni Kulturális Centrumok kapcsolatfelvételének első eredménye. Az összekapcsolódás hátterét a MoDem 2018-ban indított pályakezdő képzőművészekre és kurátorokra összpontosító pályázatsorozata adja. Ennek köszönhetően jött létre a Makropédia című tárlat, amely Kincses Gergő és Zahar Veronika kurátorszakos hallgatók munkája. Ők nyertek lehetőséget arra, hogy megvalósítsák koncepciójukat az ország évszázadok óta folyamatosan működő iskolájának híres bibliotékájában. Tótemese összeállítása következik.
Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke, hogyan jött létre ez az együttműködés a MoDemmel?
A MoDem itt van a közelünkben, mint testvérintézmény, de eddig még nem volt alkalom arra, hogy közös produkciót hozzunk létre, de most megszületett, mégpedig azért, mert a MoDemnek van egy olyan kezdeményezés, hogy fiatal kurátoroknak ad lehetőséget arra, hogy kiállítást rendezhessenek. Ez egy olyan pályázat volt, amelyikben részt vett a református kollégium gyűjteménye, a Nagykönyvtár Múzeum, és 8 sikeres pályázat érkezett be, azok közül választották ki azt az egyet, amelyik most meg fog valósulni, és Makropédia a könyv kortárs olvasata című kiállítással két ifjú kurátor fog bemutatkozni, Kincses Gergő és Zahar Veronika, akik két különböző egyetemen tanulnak, de részt vettek azon a workshopon, amelyik bemutatta a modem, a kollégium kincseit, illetve az alföldi nyomdát, mint amelyik mögötte áll a kollégiumnak, hiszen az oktatás történetében sok olyan könyv született a debreceni nyomdában, amelyet Huszár Gál 1560-ban hozott ide Debrecenbe, aztán hagyott itt, bár ő elment Debrecenből, de ebből született az a nyomdászati kultúra, amelyik a mai napig él, és a alföldi nyomda olyan eszközöket is birtokol, amelyek majd a kiállításban is láthatók lesznek, néhány izgalmas darab. Tehát ebben a nagyon összetett gondolatkörben találták ki azt a kiállítást a fiatalok, amelyik felhasználja a kollégium emlékkertre néző nagykönyvtár termét, ahol eleve könyvek vannak, tehát a háttér, ha tetszik a kulissza, a díszlet, maguk a könyvek lesznek, és az információ átadásnak olyan állomásait mutatják be, amelyekhez technikai eszközöket, régieket, újakat, könyveket, művészeti alkotásokat hívtak be, és jó néhány olyan modern művészt is meghívtak erre a kiállításra, ahol a saját alkotásaik kerülnek ebbe az enteriőrbe, ahol a régi és az új találkozik, és nagyon izgalmas lesz, reméljük, ez a közönség számára.
Bennem mindig úgy élt, hogy a református nagykönyvtár az egy kicsit zárt világ, most pedig úgy látom, hogy nyit, és ez nem is akármilyen nyitás. Egyetért velem?
Igen, fölbátorodtunk azon, hogy a pannonhalmi főapátságban hosszú évek óta megy az a modern művészeti projekt, ami új lehetőségeket ad, és amikor beszélgettünk egy látogatás alkalmával Pannonhalmán, akkor derült ki, hogy ők is a modernnel állnak kapcsolatban. Úgyhogy ha Debrecenben itt van mellettünk pár száz méterre egy ilyen intézmény, amelyik segíteni tudja ezt az innovációt, ez most nagyon jó, hogy létrejött, és a kollégiumnak is szüksége van arra, ahol 2000 mai diák tanul, óvodától kezdve az egyetemi tanulmányokig. Mi nem tehetjük meg azt, hogy egy zárt búrába tartsuk magunkat, hanem ebből ki kell törni. És ez a nyitás, ez valóban így van, hogy most ezzel a kiállítással is valami a réginek és az újnak egy olyan ötvözetét adjuk, ami egy másfajta megmutatkozás, mint amit eddig szokott a kollégium múzeumban nagykönyvtárra megtenni.
Még egy másik gondolat, amikor itt ültem a sajtótájékoztatón, és néztem ezeket a régi, nagyon patinás illatú könyveket, arra gondoltam, hogy de hát mit lehet ezekkel kezdeni? Tehát hogyan lehet a könyvet, mint olyat a 21. században újra értelmezni?
Úgy, hogy Gutenberg óta megvannak azok a nagy fordulópontok az információ átadásban, amelyek még a könyvek világán belül is újat hoztak, nem is beszélve azokról a technikai eszközökről, amelyek létrehozni segítették ezeket a könyveket vagy információ átadási módokat. Úgyhogy lesz itt kísérleti eszköztől kezdve, nagyon sok minden lesz. Nem akarom elmondani, mert ezt meg kell majd nézni, úgyhogy hívogatunk mindenkit, aki szívesen részes egy ilyen újfajta bemutatkozásnak.
Miért fontos ez egyébként a református nagykönyvtár számára akkor, amikor egyébként a Tiszántúli Református Egyházkerületnek magának nagyon fontos turisztikai törekvései is vannak?
Természetesen látogatókat is szeretnénk vonzani, de ez a megmutatkozás is, hogy egy ilyen intézmény, amelyik folyamatosan fönnmaradt 1538 óta és működhetett, ez csak úgy tudott megvalósulni, hogy nyitott volt az újra, és sohasem egy zárt világot képezett, vagy amikor már nagyon bezárult van, akkor mindig jött valami olyan lehetőség, vagy olyan személyiség, aki kinyitotta az ablakokat, ajtókat, és valami egészen más irányt vett a kollégium történet, és életben maradt. És úgy gondolom, hogy erre ma is szükségünk van, hogy ezt a nyitást megtegyük, és a zárt világunkba engedjünk betekinteni olyanokat, akik ugyanúgy föl tudják fedezni azokat az értékeket, fontos dolgokat, amik nekünk is fontosak és értékesek, de csak mi látjuk. Azért van nyitva az ajtó, hogy mások is lássák.
Puskás István Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere, miért fontos ez a fajta együttműködés a város számára, ilyen két nagy valómenő intézmény között?
Három szempontban tudnám ezt összefoglalni. Egyrészt valóban nagyon fontos az, hogy a városban autonóman, önállóan működő kulturális intézmények együttműködjenek, hiszen ezek az együttműködések tudják még sokszínűbbé tenni azt a szövetet, amit Debrecen kultúrájának nevezhetünk. Másrészt a mostani közös vállalkozás a város kulturális identitásának legfontosabb elemét mutatja fel, ez pedig a könyv, az írásosság, az irodalom területe, és ráadásul mindezt fiatalok teszik. Debrecen, az iskolaváros mindig is büszke volt arra, a múltban is, és a jelenben is, és a jövőben is, bízom ebben így lesz, hogy fiatal tehetségek kibontakozásának a tere, és ehhez kínál lehetőségeket. Nem csak debreceni fiatalok számára, természetesen elsősorban debreceni fiatalok számára, azonban nagyon megtermékenyítő tud lenni, amikor nem városon belüli, hanem külső tehetségek is érkeznek a városba, és megteszik a maguk hozzájárulását a város kulturális életéhez. Jelen kiállítás azért egy izgalmas lehetőség, többek között, mert nem debreceniek tekintenek rá a mi kulturális értékeinkre. Nagyon bízom abban, hogy számunkra is fog majd meglepetéseket és újdonságokat tartalmazni az a munka, amely során nem debreceni nézi át a város kulturális hagyományait, és mutat fel belőle számára érdekes és értékes elemeket.
Ez akár hízelgő is lehet, ez a fajta idegen szeműség, ugye?
Abszolút erről van szó. Arról nem is beszélve, hogy egy remek lehetőség arra, hogy akár olyan fiatalok számára is tudjon valamit mutatni és mondani magáról Debrecen, akik ezen lehetőség nélkül nem biztos, hogy kapcsolatba kerültek volna a várossal, vagy legalábbis nem szereztek volna róla olyan elmélyült tudást, amit a két fiatal kurátor most megszerzett, hiszen ahhoz, hogy ezt a kiváló kiállítást összeállítsák, ehhez nagyon komoly háttér kutatásokra is volt szükségük, azaz gyakorlatilag nyertünk két debrecen szakértőt a nagyvilágban ezen pályázatnak köszönhetően, és biztos vagyok benne, hogy azok a tapasztalatok, azok a tudások, amiket itt szereztek a pályázat során, ezek az életük részévé válnak, és lesz Debrecennek, Debrecen kultúrájának két barátja az országban, a világban.
Plusz kettő,
így van.
Köszönöm szépen. Don Tamás a MODEM vezető kurátora. Beszéljünk egy kicsit a MODEM 2008-ban elindult pályázat sorozatáról. Jó, hogy kikre vonatkozik ez? Okay.
Igen, 2018 óta a MODEM kiemelt figyelmet szentel a fiatal művészekre és a pályakezdő kurátorokra. Ennek két formája van. Váltott évenként, szóval egy-egy évben kiírunk egy pályázatot a diploma utáni első öt évben járó művészek számára, egy díjformájában, a másik évben pedig kiírunk pályázatot 35 év alatti kurátorok számára, ahol egy kidolgozott kiállítás koncepcióval kell pályázniuk, és egy szakmai zsűri kiválasztja a legjobbnak ítélt kiállítás koncepciót, és az megvalósul a MODEM tereibe. Az első két alkalommal legalábbis így volt, és ez a harmadik ilyen jellegű pályázatunk, és most először kilépünk a MODEM tereiből, és a kollégiummal együtt működve itt a nagykönyvtár termében jön létre ez a kiállítás, és már a kiírásban is jeleztük azt, hogy igazából olyan pályázatokat várunk, ami erre a gyűjteményre reflektál.
Tehát először a MODEM-ben született meg az ötlet, aztán jöttek a nagykönyvtár irányába, így van?
Igen.
Mit kell tudni a fiatalokról?
Zahar Veronika a Metropolitan Egyetem hallgatója a menedzsment szakon, Kincses Gergő pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika tanszékére jár, és ők döntöttek úgy, hogy közösen fognak pályázni, aminek nagyon örültünk.
Mennyire lehet majd őket itt tartani, legalábbis még tart a kiállítás, ezeket a fiatalokat, tárlatvezetések egyéb erejéig, tehát most akkor ők egy darabig itt lesznek?
Az egyetemi tanulmányaik meg az életük az Budapesten zajlik, ezért nem tudnak Debrecenbe költözni, de amióta megnyerték a pályázatot, azóta sokszor látogatnak el hozzánk.
Vizi Katalin a MODEM ügyvezető igazgatója, folyamatosan keresi a MODEM a külső kapcsolatokat, együttműködéseket. Miért fontos ez?
Azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy egy intézmény a saját keretei között nagyon jól érezze magát és jól funkcionáljon, de fontos keresni a kapcsolódási pontokat. Egyrészt azért, mert egymás értékeire, ha egy külső szemmel ránézve tudunk kapcsolódni, azzal egyrészt hangosabbak, láthatóbbak és erősebbekké is válunk, vagyunk, illetve ez egyfajta ilyen érzékenységet is nyilván igényel minden intézménytől, vagy minden összefogó partnertől, ez általánosságban is igaz, hogy egymás értékeire tudjunk a saját szemüvegünkön keresztül ránézni, illetve a saját kereteinkből kilépve ránézni. Ez történt most is. Én nagyon hálás vagyok a kollégium vezetőségének, hogy ilyen nyitottsággal és bizalommal fogadták a kezdeményezésünket, illetve hogy az elmúlt egy évben bármikor, bármilyen kérdéssel, kéréssel kerestük meg őket itt a pályázattal kapcsolatban, mindig nagyon gyorsan és nagyon nagy beleéléssel vetették bele magukat a munkába, vagy bármilyen helyzet megoldásába, illetve szeretném kihangsúlyozni a két nyertes kurátornak is a munkáját, hiszen nem könnyű feladat két intézmény megszokott és meglévő rendszerébe integrálódni, és két fele figyelni, és két irányba tekintettel lenni a kérésekre, és hát szabályokra, hiszen mind a két intézmény nagyon szigorú szabályok között működik.
Egy zárt világba jutottak be, igaz?
Én úgy tapasztalom, hogy a kollégium, illetve a könyvtár a saját eszközeivel igenis igyekszik ezt a világot kinyitni és megmutatni. Ez most egy ilyen érdekes kihívás, hogy a kortárs művészeten keresztül történik ez meg, de ettől függetlenül a könyvtárnak egyébként is törekvése. Úgy látom, úgy tapasztalom, hogy ezeket az értékeket, ezt a tudást, ami elképesztő, amit ezekben a terekben található és összpontosul, ezt minél szélesebb közönség elé tárja, és minél gyakrabban.
Érdekes találkozás. Az évszázados múltú nagy könyvtár, és ez itt a szó legnemesebb értelmében véve porosodó könyvek, és a modem, amely ugye a modern művészetek tárháza.
Én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes találkozás.
Mi volt ebben a kihívás?
Legnagyobb kihívás, ez inkább a kurátorok fognak tudni erre válaszolni. Én nem kihívást láttam ebben, hanem két nagyon érdekes világnak a találkozására voltam kíváncsi, hogy ez hogy fog elsülni.
Na és hogy sült el? Még nem nyitott meg a kiállítás, még nem láthatjuk a kiállítást, de hallhatunk-e ennyit így előjáróban, ahogy figyelemmel kísérte ezt a munkát, ezt a kurátori tevékenységet, hogy milyen találkozás ez, mennyire lesz érdekes, mennyire helyezzi mondjuk új perspektívába a könyvet, mint olyat a 21. században.
Ezt majd a néző meg tudja válaszolni a kiállítás megtekintése után. Én inkább amire felhívnám a figyelmet, vagy ami számomra majd izgalmas lesz, hogy az olvasás, mint olyan, illetve a tudás megszerzésének a médiumai hogyan változtak az elmúlt években. Az én saját olvasási szokásaimra fogok majd szerintem rácsodálkozni és reflektálni itt a kiállítás műtárgyain keresztül. Én azt gondolom, hogy kiállításra járni azért érdemes és azért jó dolog, mert a műtárgyakon keresztül igazából saját magunkkal és a saját gondolatainkkal találkozunk. Tehát ez egy nagyon jó, egyébként terápiás módszerként is tudom ajánlani a kiállításra járást, hiszen a műtárgy révén saját magunkkal folytatunk párbeszédet, és itt, ebben a kiállító térben, vagy ebben a térben majd az olvasással kapcsolatos kérdéseink fognak szerintem felmerülni, ami a mai világban egy nagyon aktuális kérdés. Honnan szerezzük az információt, honnan szerezzük a tudást, mennyire hiteles forrásokból. Ez itt a hitelesség forrása maga, ez a könyvtár, és hogy ebben egy picit arról beszélgetni saját magunkkal, vagy arról elmélkedni, hogy a mai világban, a mindennapokban mi magunk egyébként az információt például mennyire hiteles forrásokból szerezzük, ez egy érdekes kérdés.
Itt április 19-én ugye megnyílik ez a kiállítás, november 2-ig tart a tervek szerint. Mi mindennel próbálják majd színesíteni?
Nagyon sok tárlatvezetést terveznek a kurátorok, nem csak ők fognak tárlatvezetést tartani, hanem természetesen a könyvtár munkatársai és legjobb ismerői is, illetve ahogy ez a modemben is, illetve természetesen más múzeumi intézményekben is szokás, csalogató nevekkel is készülünk majd, de megnyitó környékén fogjuk felfedni ezt a névlistát, és én bízom benne az ősz folyamán, ahogy ugye tavaly ősszel is egy workshoppal indult tulajdonképpen ez a folyamat. Én szeretném, hogyha ősszel már a kiállítás ismeretében egy újabb workshopra tudnánk invitálni egyrészt azokat a kurátorokat, akik szintén jelentkeztek, de nem az ő pályaművük nyert, hiszen nyilván kíváncsiak arra, hogy mi az, ami megvalósult, és esetleg egy további vagy későbbi kiállításra is teret és okot adhat az, hogy itt újra összegyűlünk, és megtekintjük azt, ami most megvalósult.
Zahar Veronika, a METU és a MOME művészetmenedzsment és kurátor szakos hallgatója, a pályázat egyik nyertese, és ennek a kiállításnak társkurátora. Hogyan jött egyáltalán ez az elképzelés, hogy a könyvekről szóljon, és hogy két ilyen intézményt kapcsoljanak össze a kiállítás keretében?
Igazából ez már adott volt, tehát a két intézmény ez már ugye pályázatkor meg volt adva nekünk, hogy...
Hát ez már meg volt adva.
Igen, igen, tehát ezt nem mi választottuk, ahogy a teret sem, tehát ugye ez előre ki volt már ez találva, és mi így csöppentünk bele, és a workshop alkalmával igazából nagyon érdekesnek találtuk, tehát mindenképpen reflektálni szerettünk volna ennek a, mind a kollégiumnak, mindennek a nagykönyvtárnak a több száz éves múltjára, és mindenképpen olyan köteteket és olyan kordokumentumokat szerettünk volna választani, ami szorosan kapcsolódik mind a kollégium, mind a könyvtár régi oktatói, illetve a tanítási módszereik mellé. Emellett mindenképpen szerettük volna bevonni az alföldi nyomdát is, hiszen a workshop alkalmával ott is egy nagyon profi tárlatvezetést kaptunk, és igazából, hogy a pályázatra hogyan keveredtünk, az pedig nekem a Methun Don Tamás az oktatóm, tehát, hogy tőle értesültem én legalábbis, hogy lesz ez a pályázat, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen jót tenne a karrierünknek, hogyha gyakorlatban tapasztalhatnánk meg azt, amit ők elméletben tanítanak nekünk az órákon.
Kincses Gergő a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervező grafika szakos hallgatója. Egy kis magyarázatra szorul ez a cím, ugye? Makropédia.
Ez a cím úgy született meg, hogy mikor a kiállításnak, a tárlatnak az anyaga nagyjából kialakult, akkor észrevettük azt, hogy egyrészt szakaszokra szükséges osztanunk a teret, másrészt pedig olyan könyvtípusok kerülnek bele, mint például az információ rögzítéséért nagyban felelős, tehát ilyen atlasz és az enciklopédia és egyéb dolgokra való utalás, és az egyik kortárs mű is hasonló témát dolgoz fel, amivel majd hát egyébként ezzel fogjuk zárni a kiállítást, ez a Mikropédia című mű Mézes Tündétől. És az Enciklopédia Britannikának a Propédia, Mikropédia és Makropédia felosztásai vannak, és ebből mi így a nagyobb rátekintésre Makropédiát választottuk.
Hogyan tudtak együtt dolgozni Veronikával? Ugye két különböző intézmény hallgatói összetalálkoztak.
Nyáron találkoztunk, és akkor mind a ketten tudtunk a pályázatról. Én egyébként a Képzőművészeti Egyetemen az elmélet szakos ismerőseimtől, kollégáimtól, akikkel korábban dolgoztunk együtt kiállítani. Én főleg tervezőgrafikusként, vagy fotósként vettem részt ezekben a projektekben, akár diplomaprojektben, de kurátori szemszögből is rátekintettem ezekre a kiállításokra, és ezen a pályázaton így rendhagyó módon nem velük pályáztam, hanem mikor nyáron találkoztunk, akkor sokat beszélgettünk a kiállításról, magáról a pályázatról, és úgy döntöttünk, hogy akkor ennek ketten vágnánk neki. Nagyon gördülékenynek mondhatom, mert mind a ketten nagyon hasonló állásponton vagyunk a képzőművészeti munkáknak a szeretete és ismerete, tehát ugyan hasonló módon inspirálnak minket, és hasonló médiumok érdekeltek, és így térképeztük fel ezt a kortárs anyagot, és a kordokumentumok is a workshop hatására hasonlóan nagyon sok olyan könyv és olyan tárgy fogott meg minket, amiben egyetértettünk, és így szépen tematikusan építettük fel, és kerestük az ide kerülő műveket.
Mondhatom, hogy az utolsó simításokat végzik a tárlaton?
Igen, 8-án kezdődik az installálás, nagyon izgatottak vagyunk, itt a háttérben éppen a hátsó falat bontják ki nekünk, hogy Mézes Tündének az alkotása, ami az előbb is említett Mikropédia, ő fogja a végén zárni a kiállításunkat, neki nagyobb hely kell, így ott fog megjelenni a koncepciószövegünk és az ő alkotása.
Tulajdonképpen egy vetítés fog megjelenni a tér végében, és azért van szükség a fal bontására.
A közös munka során sikerült megszeretniük a várost?
Igazából én most jártam meg, mondom őszintén, először Debrecenben, mikor a workshop alkalma volt, nekem egyből nagyon megtetszett ez a tér, meg szerintem lenyűgöző, tehát, hogy nem tudom, hogy bejön ide az ember, és így elcsodálkozik, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen rendhagyó területen tarthatom meg az első, egyébként első kurátori koncepcióm, meg első kiállításomat.
Ez akár jó referencia is lehet a későbbiek folyamán, nem?
Abszolút, tehát én úgy érzem, hogy két ilyen intézménnyel együtt dolgozni, úgyhogy az aktuális hallgató esetleg a művészet intézményrendszeréről tanul párhuzamosan, hogy az hogyan működik, és ezt gyakorlatban tapasztalhatja ilyen sűrűn, ez egy tapasztalatnak is nagyon jó, és mint kultúrában elfoglalt helye a két intézménynek, és hogy itt az ő együttműködésekkel, vagy a számukra hozhattunk létre tárlatot, ez abszolút egy nagyon, nagyon szép referenciának hangzik számukra.
El tudják képzelni, hogy esetleg lesz ennek a közös munkának folytatása, vagy még nagyon előre szaladtam?
Én nagyon reménykedek benne, tehát, hogy én nyitott vagyok rá, és most úgy gondoljuk, hogy ennek a tárlatnak a megnyitása, illetve lezárása után egy kicsit megpihenünk, de mindenképpen szeretnénk még közös projekteket, illetve mi együtt dolgozunk, van egy folyóiratunk, a képző.art, akik szintén jönnek tárlatvezetésre majd június 22-én a múzeumok éjszakája során, tehát, hogy ez is egy közös pont nálunk, hogy egy szerkesztőségben dolgozunk egyébként mellette.
A MODEM, valamint a Debreceni Református Kollégium Múzeuma és Nagykönyvtára, Makropédia, a Könyvkortárs Olvasata címmel közös kiállítást alkotott meg. Erről hallottak.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
A segítő szakmák soha nem mennek ki a divatból, és mindig szükség lesz rájuk, gazdasági, politikai és egyéb körülményektől függetlenül. Az ápolók, gondozók, személyi segítők jellemzően a fogyatékossággal élő beteg vagy idős, önállátásra nem vagy csak korlátozottan képes embereket látják el nap mint nap. Ez pedig nem könnyű feladat, mégis sokak számára az ilyen típusú tevékenység végzése jelenti a hivatást. És ez lehet a kulcs szó a most következőkben, hiszen a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézet által kezdeményezett felmérés alapján ők azok, akik annak ellenére is maradnak a pályán, hogy az nehéz és küzdelmes, vagy éppen alulfizetett. Balla Petra a tanársegéddel elemezzük a már elérhető eredményeit, következtetéseit a kutatásnak, a riporter Demeter Zsuzsa.
Vizsgálták már többen, ugye nyilván ez egy nagyon kutatott téma, a munkahelyi elégedettség. Az egészségügyi szakdolgozókat már vizsgálták, viszont a szociális szakdolgozókra jelenleg én nem tudok olyan kutatásról, ami őket kutatná, és ezért kezdtünk el foglalkozni, kezdtem el foglalkozni elsősorban ezzel a témával, hiszen azért elég fontos szegmense az egészségügyi és szociális szakdolgozó iparágai szektor a gazdaságnak, meg főként ők foglalkoznak elsősorban a betegekkel, kliensekkel, tehát ezért kezdtünk el elsősorban ezzel foglalkozni, mert a szociális szektort még nem kutatták.
Mire irányult konkrétan a felmérés?
Az egészségügyi és szociális szakdolgozókat vizsgáltuk, vizsgáljuk továbbra is, hiszen még ugye az adatelemzés szakaszban járunk, tehát vannak már bizonyos részeredményeink, de ezek nem a végleges eredmények. Hiszen ugye az elmúlt időszakban egyre inkább előtérbe került a munkavilágában a munkavállalóknak a jóléte, és az ezzel együtt járó munkahelyi elégedettség, vagy éppen ennek az ellentéte ugye az elégedetlenség, hiszen a munkahelyi elégedetlenségnek számos negatív hatása lehet mind a munkavállalóra, ugye annak a szubjektív és az objektív jólétére is, és természetesen a szervezetre is, főként ugye annak a hatékony működésére, amelynél a munkavállaló dolgozik. És ez még inkább előtérbe kerül az olyan szakmák esetében, amelyek a segítő hivatások közé tartoznak, hiszen ők közvetlen kapcsolatban állnak a betegekkel, a kliensekkel a munkájuk során, és ezáltal egy közvetlen hatást is gyakorolnak más embereknek az életére is, ezzel együtt ugye az életminőségére is. És amennyiben ők egészségesek, és megfelelő mértékű támogatásban részesülnek, akár a munkahelyi, akár a magánéleti oldalról egyaránt, tehát nyilván fontos az, hogy ne csak a munkahelyen legyenek ők elégedettek, hogy javulhat az ellátásnak a minősége, amit nyújtanak és szolgáltatnak. Ugye itt gondolok az ápolókra például, vagy akár ugye a nappali ellátásban, vagy éjszakai ellátásban dolgozó, szociális dolgozókra. Nyilván ehhez a támogató környezet, megfelelő munkafeltételek, előrelépési lehetőség, szakmai, anyagi, erkölcsi elismerés szükségesek. Ezek elősegíthetik a fluktuációnak a csökkentését, a pályaelhagyás és az elvándorlásnak a csökkentését, amely az egészségügyi és szociális munkaerőpiac egyik elsődleges feladata, hiszen, hogyha tekintjük a legutolsó adatokat a KSH szerint a 2023 utolsó negyedéves adatait, láthatjuk azt is, hogy a szektorok közül a humán egészségügyi és szociális ellátás szektorában a legmagasabb az üres álláshelyeknek a száma, tehát 4%-os az üres álláshelyeknek az aránya ebben a szektorban, ami a legmagasabb.
Igen, pont ezt szerettem volna mondani, hogy minden itt azt lehet olvasni, hogy aki a segítő szakmák valamelyikét megtanulja, ott oklevelet szerez, vagy bizonyítványt szerez, vagy tanúsítványt szerez, akkor azonnal el tud helyezkedni szinte. De hát persze nem mindegy, hogy hol, és mit kell csinálnia, milyen körülmények között, ahogyan ön is mondta. Meg azon is gondolkodtam, hogy az ember ezt úgy magától is megfogalmazza, mert hogy a saját bőrünkön érezzük, amikor elmegyünk egy egészségügyi intézménybe, vagy hozzátartozónkat visszük a szociális intézménybe, és sorolhatnánk ugye a példákat, hogy vajon miért, mikor, miért bánnak velünk úgy, ahogyan, hogy mi lehet ennek az oka, mivel elégedetlen az adott dolgozó, vagy egyszerűen csak hoznak magukkal régi-régi tapasztalatokat, amiket jó lenne már levetkőzni. És akkor a kérdésem az, hogy mi a célja egy ilyen összegzésnek, és kik fogják ezt megkapni, hogyan tudunk ebből az imént felvázolt helyzetből egyszer csak kilépni már?
Az elsődleges feladata a kutatásnak az az volna, hogy megtaláljuk azokat a faktorokat, azokat a tényezőket, ami növelhetné ezen szakdolgozóknak az elégedettségét. Ezért is használtunk különböző modelleket ennek a feltárására, hogy melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek fontosak számukra, amelyek az ő elégedettségüket növelhetnék, és ez mennyire igaz például az ő állásukra, a jelenlegi főállásukra. Ezek alapján már elmondhatom, hogy ami a legfontosabb, nyilván a mi kutatásunkban résztvevők számára, az elsődleges helyen az áll, hogy biztos legyen az állása, tehát hogy biztonságot érezzenek, ne érezzék úgy, hogy bármikor elküldhetik őket a munkahelyükről, és szorosan követi ezt, ami nagyon fontos, a magas kereset, tehát a keresetnek a fontossága, a jövedelemnek. Ezt követően, ugye, ami nyilvánvaló, hiszen a segítő szakmákról beszélünk, nagyon fontos volt még számukra az, hogy a munkájukkal másoknak tudjanak segíteni, és ez hasznos legyen a társadalom számára. Az előbbi kettő az úgynevezett higiénés tényezőknek tekinthető. Egy kicsit elmagyarázva ezt, ez azt jelenti, hogy a higiénés tényezők általában nem okoznak a munkavállalóban elégedettséget, azonban, hogyha nem teljesülnek ezek a tényezők, akkor elégedetlenség fog fellépni. A motivátor tényezők a másik csoport, például ez a munkával való segítés, vagy a munkának a hasznossága. Ezek alapvetően, hogyha nem teljesülnek, akkor nem alakul ki elégedetlenség a munkavállalóban, azonban, hogyha teljesülnek, akkor hozzájárul ez a munkavállalói elégedettséghez. Láthatjuk azt ebből a felmérésből, hogy a kutatásba bevont szakdolgozók számára elsősorban a higiénis tényezők fontosak, és azokkal lehetne elsősorban ösztönözni, hiszen fontos ez, hiszen hogyha ezek nem teljesülnek, akkor elégedetlenek lesznek a munkahelyükkel a munkavállalók.
Lehet, hogy én nem jól értem, vagy nem jól hallom, hogy higiénés tényezők?
Igen.
Tehát a tiszta munkakörülmények.
Igen, igen, elsősorban a biztonság, a kereset, az önállóság például, hogy mennyire önállóan dolgozhat, hogy mennyire érdekes a munkája.
Azért álltam meg egy pillanatra, mert hogy a higiénés tényezők nekem mást jelentenek így laikusnak, ugye a tisztaságot, az áttekinthetőséget, tehát hogy valami ilyesmit inkább.
Igen, igen.
Hát de hát ha mentálhigiénéről van szó, akkor meg már nyilván hozzá lehet kapcsolni, az ember akkor érzi jól magát, ha és amit ön elmondott.
Igen, 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 ez így van. Ezt most ebben az értelemben használjuk.
Így már értem.
Tehát... Én azt akartam még hozzáfűzni, hogy nagyon érdekes összevetve, tehát egy nagyon fontos dolog kiemelni itt, hogy ugye, ahogy mondtam, mértük ezt, hogy mennyire fontos, melyik tényező mennyire fontos a munkavállalók számára, de azt is kérdeztük, hogy ez mennyire teljesül a jelenlegi munkájára. És az egyik legszembeütközőbb különbség az a magas keresetre mutat rá, hiszen itt, ahogy mondtam, 88,9% válaszolt úgy, hogy ez számára nagyon fontos. Azonban csupán 14,5% válaszolta azt, hogy ez igaz a jelenlegi munkájára. Tehát ez volt a legnagyobb különbség és a legnagyobb differencia, hogy ez az egyik legfontosabb tényező számára, mégis ez az, ami a legkevésbé teljesül.
Hát az a kérdés, hogy mikor készültek ezek a kérdőívek, vagy mikor válaszoltak ezekre a kérdésekre?
Igen, ez 2023 április a májusa között történt ez a felmérés.
Hát azóta történt változás, hogyha jól gondolom, a béremelés tekintetében, de ugye ezt akkor most nem nagyon tudjuk ebbe belevonni, mert hogy az a vizsgálat korábban készült.
Igen, igen, ez tavaly tavasszal készült ez a felmérés.
Aha, hát igen, így azért egy kicsit megint csak más megvilágításba kerülnek a dolgok, mert nem tudjuk, hogy most majd ez a változás mit indít el a munkakörülmények és a munkával való elégedettség tekintetében. Esetleg erre, mint magánembernek van-e már valamilyen tapasztalata, vagy ismerősök hát, köréből szerzett információ?
Igen, mint magánember ismerősi körből én azt tapasztalom, hogy ezek a béremelések, amit esetleg lehet hallani a hírekből vagy a sajtóból, inkább névlegesek egyenlőre, mint valós motivációs erőt nyújtó tényezők lennének.
Hát igen, viszont ez egy kardinális kérdés, ahogyan ön is mondta.
Igen, mert ez a legfontosabb számukra, és addig, amíg ezek nem teljesülnek, addig hiába is teljesül a többi tényező, akár ugye ez a segíteni vágyás, vagy a hasznosság, el fogják hagyni a munkavállalók ezt a pályát, hiszen nyilvánvalóan a munka az, ami a megélhetést biztosítja. És hogyha nem képes, nem tud megélni a jelenlegi jövedelméből, akkor nyilván egy olyan szakma után fog nézni a munkavállaló, ami ezt tudja teljesíteni.
Hát ráadásul ezen a területen azt mondhatjuk, hogy nagyobb a kiégésnek is a veszélye, tehát még ez pluszban egy teher számukra, hogy igen, ezt hogyan oldják meg.
Vizsgáltuk azt is, nyilván ezt nem lehetett kihagyni a kutatásból, hogy a COVID milyen hatással volt az ő életükre és munkavégzésükre, és nyilván ez a koronavírus járvány okozta helyzet, ez növelte a már alapvetően magas kiégés kockázatát, és azt találtuk, hogy egyre több munkafeladattal kellett megbirkózniuk, és ez hozzájárult ugye a stresszhez, ami a munkatípusból adódóan éri az egészségügyi és szociális szakdolgozókat. Ez bizonyítja az is, hogy a megkérdezettek majdnem fele válaszolt úgy, hogy gyakran vagy mindig lelkileg megterhelő a munkája, és kicsit több, mint fele, hogy gyakran vagy mindig kimerülten érkezik haza a munkájából. A felfokozott helyzetben az egészségügyi szakdolgozók a korábbinál ugye jóval erősebb munkaterhelésnek és stressznek voltak kitéve, ami, ahogy mondtam, jelentősen megnövelte a kiégés kockázatát, és a tanulmányunk során a megkérdezetteknek a 34%-a nyilatkozott úgy, hogy a lelki állapotuk az romlott, ráadásul itt a járvány hatására, tehát a feszültségük és az idegességük az még inkább nőtt ennek hatására. Valamint, hogy leginkább a munkatempó, az általuk támasztott elvárások, és ez a bizonytalanság érzés, amelyek negatív irányba változtak a megkérdezettek szerint.
Balla Petrát, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézetének tanársegédjét hallották a segítő foglalkozásúak körében végzett kutatások részeredményeiről.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért műsorunk. Legközelebb 15 órakor jelentkezünk. Az elmúlt két órában Papp Beatrixot hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Internetes elérhetőségünk velemény@europaradio.hu. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János evangéliuma 8. részének 7. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Az írástudók és farizeusok ismét alkalmat találtak arra, hogy Jézust kísértsék. Oda vittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, és megkérdezték a mestert, hogy ő mit mond, mit tegyenek, hiszen a mózesi törvények szerint ilyen esetben meg kell kövezni az illetőt. Sarokba akarták szorítani az urat, hiszen emberileg nézve itt nem lehet jó választ adni. Ha Jézus azt mondja, hogy kövezzék meg, akkor azt mondják rá, hogy milyen kegyetlen. A messiás nem mondana ilyet. Ha meg azt mondja, hogy ne bántsátok, akkor azt kiabálják rá, hogy bűnpártoló. A megváltó azonban olyan kijelentést tesz, amire senki nem számított. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. A vádlókban meghűlt a vér. Tudták, hogy egyikük sem bűntelen, hogy kivétel nélkül valamennyiüknek megvan a maga bűne. Hoppon maradtak, nem vitatkoztak tovább. Ledobták a köveket és eltávoztak onnan. Nem maradt ott senki, csak Jézus és az asszony. Egyrészt örömteli ennek a történetnek a végkicsengése, hiszen Jézus megmentette ezt az asszonyt és nem ítélte el. Ugyanakkor mégis van benne valami szomorú, ami nem más, mint a farizeusok és írástudók cselekedete. Jézus szavait hallva belátták, elismerték azt, hogy bűnösök, de sajnálatos módon a bűneikkel nem Jézushoz siettek, hanem épp ellenkezőleg elmentek tőle, jó messzire. Ott volt az áldott orvos, aki őket is meg tudta volna szabadítani, aki nekik is bűnbocsánatot adott volna, ehelyett ők az ellenkező irányba mentek. Nem szeretjük hallani, de mi sem vagyunk bűntelenek. Lehet, hogy a polgári törvénykönyv szerint nincs bennünk hiba, de Isten törvényei ellen nap mint nap vétünk. Fontos, hogy a bűneinket belátva ne elrejtőzzünk Jézus elől, hanem sokkal inkább siessünk hozzá, leborulva előtte, és kérve tőle az új, benne való életet. Itt a földön ugyan ki lehet őt kerülni, de ama napon színe elé kell állni, és ott már nem lesznek kibúvók. Ott csak örök élet, vagy örök halál lesz. Menjünk elébe az ítéletnek, azaz még most itt a földön siessünk Jézushoz, és valljuk meg bűneinket, hiszen ő hű és igaz, és megbocsátja azokat. A mai igemagyarázat a Mérki és Tibor szállási gyülekezetekben szolgáló Hollós István lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.